Már csak alig egy hét maradt hátra a hivatalos nyárból, sőt vannak, akik szerint már el is múlt, viszont megérkezett szerintem a nyár legforróbb órája, hát legrosszabb esetben majd jövőre. Viszont én nagyon-nagyon izgatott lettem már akkor is, amikor csak a képeket megláttam róla, és utána még jött ez a jó néhány nap várakozás, amíg ideért a csomag, és ez az izgalom akkor sem múlt el, amikor felvágtam a dobozt, de ezt mindjárt meg fogjátok érteni, ahogy ezt közösen kinyitjuk, úgyhogy ez fog következni a folytatásban. Ez most a podcast formátum, a teljes érmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Kicsit a semmiből érkezett az üzenet Elenától, konkrétan az aranyszámlapos verzió bemutatása napján kérdezték, hogy mit szólok egy új órához, jöhetett, mondtam, hogy új óra az nekem mindig jöhet, és amikor megkaptam a legelső képeket a türkiz változatról, akkor nagyon-nagyon izgalomba jöttem, és érdekes, hogy akkor épp az egyik üzleti partnerünknél voltam megbeszélni, pont amikor kaptam az üzeneteket, én mutogattam nekik, és nekik is nagyon tetszett. Na mindegy, és akkor következett jó néhány nap várakozás, és csak utána jött el az, hogy na, akkor végre szakítsuk is föl, és nézzük meg, hogy mi az, ami velünk van. És a várakozásaimnak nem hogy megfelelt, hanem szerintem ez az óra magasan-magasan túl teljesítette, és szerintem egyébként azért, amikor megnézzük ezt az órát, akkor nem annyira nehéz ezt belátni, hogy miért is van, hogy ennyire lelkes voltam iránta. Ugyanakkor a legnagyobb kérdés az, amikor megnézel egy ilyen órát, hogy na akkor most valójában miről is beszélünk. Ugyanis van a türkis színű ásványoknak két alapvetően fontos, de egymástól eltérő csoportja. Létezik a valódi türkiz, amit konkrétan bányásznak, viszont ez egyébként kémiailag is eltér a türkenittől, aminek bár a neve hasonló, viszont az lényegében csak egy kamu türkiznek tűnik. Ugye itt Európában már ezt az ázsiai eredetet sugallja maga a név is, mert ugye a türkiz az csak annyit jelent, hogy török kék, és ez ugye egy francia szó, tehát hogy alapvetően amikor egy türkizről beszélünk, akkor feltételezzük, hogy az ásványról van szó, de ez nem ennyire egyértelmű, és itt természetesen megint a kemény anyagiak jönnek be, ugyanis a türkenit egy olyan anyag, ami olcsóbb, kémileg ugye az is egy ásvány, viszont nem hasonlítható magához a türkizhez, nem annyira természetes, lényegében ott csak a festés az, ami nekünk így szemet szúr, és érdekessége, hogy amúgy keménységében nincs elméletileg különbség a kettő között, ha kézbe vesszük, akkor sem biztos, ugyanis maga az anyag beszívja ezt a festéket, és igazából ez a szín nem is kopik róla, tehát nem annyira egyszerű ezt a dolgot lebuktatni. Azt szokták mondani, hogy alapvetően onnét lehet tudni, hogy valódi-e a türkiz, hogy van-e benne egy kis opálosság. Ezt most egyébként ilyen szempontból nem tudom eldönteni. Én vélek benne látni opálos dolgokat, tehát én nem gondolom azt egyébként, hogy lenne értelme kimondottan ezzel az anyaggal idézőjelben spórolni, mert nagyon sokszor van az, hogy ugye izgalmas anyagokkal dolgozik a Venecianico, például ugye most volt ez a tridamaszkó megoldás, ahol konkrétan damaszkuszi acél számlap, ami hőkezelve volt, tehát egyébként az sem egy olcsó megoldás, de volt ugye például a Muoniola Lusta nevű meteorból származó kőzet is a számlapon, nem beszélve egyébként ugye az arany színű számlapról, és mondjuk nem beszélve ilyenekről, mint mondjuk az általam nagyon kedvelt lilás giosált számlap, vagy éppen a szerintem fél évvel ezelőtt volt hosszabb videó talán róla, konkrétan a damaszkuszi acél számlapról. Persze dolgoznak egy csomó minden mással, a háttal, malahájtal és hasonlókkal, tehát a Venecianico azért szokott ilyen érdekes ásványokkal dolgozni, úgyhogy ebbe a sorba szerintem önmagában az, hogy türkizzel dolgoznak, szerintem nagyon jól beleillik, és magán a weboldalon is egyébként arról beszélnek, hogy nem türkiz színű kő, hanem magukra azt mondják, hogy türkiz kővel dolgoznak, és ez számomra egyébként magát a türkiz ásványt jelenti, és nem a türkenitet. És a számlapon kívül nem ez az egyetlen érdekes megoldás az órán, a másik még természetesen az egyébként Wolfram Carbidból készült lünetta berakás, ami nyilván egy elgondolkodta tudlok, hogy milyen frankó lett volna, hogyha azt is megcsináltak volna türkizből. Szerintem arra nem lett volna alkalmas, mert azt ott tényleg úgy kellett volna csinálni, hogy mondjuk epoxival, vagy valami ilyesmi anyaggal lekezelik, esetleg mondjuk zafírt tesznek fölé, vagy esetleg szoktak néha ásványi üveget tenni rá, vannak olyan gyártók, akik az ilyen különlegesebb bevonatokat ásványi üveggel vonják be. Én nem találtam volna ezt feltétlenül szerencsésnek, úgy gondolom, hogy ez a nem azt mondom, hogy karcolhatatlan, de ugye a Mohs skálán a 10-ből 9-es maga a Wolfram Carbide, ami nagyjából ugyanolyan kemény, mint maga a Zafir, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó párosítás arra, hogy az óránk lényegében karcmentes legyen, és akkor egyébként még simán lehet, hogy a kék az túl sok lett volna, így pont a Wolfram Carbide ez a kis háromszög szerintem tök jól mutat, de ha már így nagyon elkezdtem beszélni erről az óráról, akkor szerintem így konkrétan vegyük is kézbe. Ugye erről a zsánerről azt érdemes tudni, hogy ez a Venecian Iconnak a Nereide osztályába tartozó órája. Szerintem a legelső Nereides videómnál egy kicsit már elmondtam magának a Nereide osztálynak a történelmét, de akkor csak így gyorsan, hogy ez egy ugye 100 éves tenger alatt járóról kapta a nevét, amit történetesen a velencei arzenában építettek, és 2 év szolgálat után süllyesztették el, egészen konkrétan véletlenül pont a monarchiának az egyik tenger alatt járója volt az, ami a végzetes csapást bevitte ennek a híres tenger alatt járónak, úgyhogy van némi közünk ehhez a Nereidéhez, és ha valaki nosztalgiázna vele, akkor természetesen a hátlapon ezt meg is lehet tekinteni. Ezért van az, hogy a Venecian Iconnak az összes búvár órája, az konkrétan a Nereide osztályba tartozik. Továbbra is zavar egyébként engem egy picit, ha már a hátlemezről beszélünk, az a hadcsavar. Ez egyébként náluk szerintem design, mert én nem gondolnám azt, hogy egy ilyen fajta tokvastagsággal nem lehetne elkövetni mondjuk egy menetes koronazárat, de még akkor is, hogyha egyébként ez ilyen 12 mm-es vastagság, tehát így számtalan gyártó van, aki menetes koronazárral meg tudja oldani, tehát 12 mm-es vastagsággal a 200 méteres vízállóságot, mint amivel ez az óra is érkezik. Érdekes felvetés, és egyébként nekem elsőre nem tűnt fel. Én azt hittem, hogy gyors cserélős maga a szí, de egyébként nem az. Ez most egy kicsit érdekes felfedezés volt számomra, nekem úgy rémlett. Ettől függetlenül is ez az óra egyébként magával konstrukciósan nagyon rendben van. Az információ az, ami a gyártótól érkezett, hogy a gumiszíja egyébként Olaszországban készült, ez számomra egyébként egy kicsi üzenet jellegű is. Ugye a Venecian Icont sokat bántják, hogy a lehető legtöbb dolgot kiszervezett ázsiai gyártásba és hasonlókba. Ugye ezzel most a legújabb szerkezetével kapcsolatban pont így ellenirányú mozgást végez, mert ott ugye lényegében egy Olaszországban készült Made in Italy szerkezet került ebbe a nagyon látványos Redentore Utopia névre hallgató órájukba. Ebbe egyébként nem, viszont nem 8-as mióta, vagy 9-es mióta van benne, hanem egy SV200-as egyenesen Svájcból. Azok, akik egyébként kicsit fanyalognak a Venecian Iconról, hogy miért nem lehet bele ezt, meg miért nem lehet benne azt, most lehet. Tehát most konkrétan az van, hogy svájci mechanikus automata szerkezet került ebbe az órába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez már csak ezért is egy egészen jó konstrukció és egy jó ajánlat. És persze összevetésben ezzel a svájci szerkezettel már egyből nem versenyképes mondjuk például a svájci gyártókkal, tehát hogyha mondjuk te szeretnéd egy tradicionális svájci gyártótól venni egy automata búvárórát, akkor nagyjából egyébként hasonló áron fogod megkapni a fémszíjas változatokat is, mert a legjobb emlékeim szerint olyan 330 ezer forintos nagyságrendért lehet őket megkapni. Ennek ugye most a bevezető ára 920 euró, ami azért ez az ár fölött van. Ennyiért én tudok olyan nagynevű svájci gyártót, akitől már kapsz fémszíjas órát is, úgyhogy a Venecian Ico ilyen szempontból egy kicsit, lehet, hogy a magyar árakhoz képest is, de a nemzetközi árakban is egy kicsit meglódult. Ugyanakkor ez az óra viszont nem azt mondja, hogy kapsz egy megszokott svájci órát, hanem hogy egyébként kapsz egy olyan órát, amit mondjuk nem kapsz Svájcból, tehát ennyit nem kapsz Svájcból türkiz ásvány számlapos órát, ennyit nem kapsz Svájcból Wolfram Carbide lünettás órát, ennyit nem kapsz Svájcból ilyen színű, ennyire nagyon flashy, ennyire nagyon vagány, türkis színű gumiszíjas órát, úgyhogy nyilvánvalóan ez az óra sem az, ami meg fogja váltani a világot, és amire mindenki azt mondja, hogy a világ legjobb árértékarányú órája, mert természetesen nem erről van szó, viszont egyébként szerintem ez egy mindenképpen stabil óra. A maga a csomag és az ajánlat ebben a szerelésben, ahogy érkezik, ugye ezzel az újféle dobozzal, illetve hát most már nagyjából egy éve ezzel a dobozzal érkeznek az órák, úgyhogy nem tudom, hogy meddig kell még ezt mondani, hogy új dobozzal, de a régiekhez képest szerintem ez egy sokkal jobbra sikerült, meg sokkal igényesebbre sikerült doboz. Egy kicsit megújult most benne egyébként a füzet is, ami érkezik hozzá. Ez most nem az, mint ami az elmúlt egy évben, úgyhogy ez most megint egy másik. Ez mondom egy nagyon jó csomagolás, és ez a 42 mm-es átmérő, amivel pedig pedig érkezik, az egy kellemes méret, nyilván nem a Classic Sweet Spot, ugye a 39, hanem ez fölötte van. Erre még mindig sokan azt mondják, hogy hogy de ez egyébként kicsi, én meg nem gondolom így, szerintem a búvár óráknál nagyjából ami hasonló kell. A legtöbb desk diver az ugye ezt a tartományt szokta követni, ugye a legtöbb búvár óra már elmozdult a 40 mm-ről, és már a Rolexnek is mondjuk a Submarinere is ugye már hivatalosan 41-esek, úgyhogy az, hogy ez mondjuk 42 mm-es, nem gondolom, hogy ez egyébként egy ilyen hatalmas méretbeli ugrás lenne, szerintem azért ezt a méretet abszolút lehet viselni. A tok kidolgozása egyébként abszolút hasonló, mint bármelyik korábbi Nereidének, ugye az oldalai szálhúzottak, a fülei felülről szintén szálhúzottak, és sanfordokat kaptak maguk a szélei, ahol, amin ugye tükörpolírozás van. Az órának a hosszúsága 49 mm, és ez azért érdekes, mert nyilván a korábbiak is ilyenek voltak, viszont ahogy megnézitek, a C-csatlakozás nekem az nagyon tetszik, hogy ahol a fülei egy kicsit meg vannak csapva, nincsenek teljes hosszra hagyva, mert azért ezt lehetett volna hosszabbra hagyni, hanem szögletesen vannak megpolírozva. Ott konkrétan a szögletességnél csatlakozik hozzá a gumiszi, és ez egy iszonyatosan, és nekem egy végtelenül nagyon tetsző apróság. És ugye az integrált fémszíjas óráiknál szokott az lenni, hogy a toknak az illesztése és az integrált színnek az illesztése nem mindig 100%-os, és hogy ott vannak ilyen milliméteres eltérések. Viszont ez a megoldás egyébként, hogy a gumiszi milliméter pontosan találkozik az acéltok füllel, és ott ilyen gyakorlatilag organikus és szerves egységet alkotnak még úgy is, hogy egyébként ez a két anyag teljesen más, és világosan látszik, hogy ott a kettő között elválás van, viszont hogy ott lényegében bekeskenyedik egy kicsit a színnak a teteje, tehát a szélességében érezni fogod, de a felső vastagságában pedig egy kicsit meg van karcsúsítva, szerintem ez iszonyatosan jót tesz neki. Magával az órával pedig egyébként ugye a világon semmi probléma nincs, harmadik heten nálam van, a pontossága az nagyjából olyan, mint amit a Sellita SV200-ok hozni szoktak, én semmilyen problémát nem tapasztaltam vele, úgyhogy alapvetően erről senkit nem fogok lebeszélni, már csak azért sem, mert egyébként ennek ez az óra még hivatalosan nem is kapható. Ugye elméletileg kedd este fogjátok ezt a videót látni. Eredetileg az volt a terv, hogy 25-től lesz elérhető, legalábbis az eredeti dokumentációban ez szerepel, de közben az ellenállék változtattak, és mondták, hogy 27-e délután 3 lesz magának a rendelési ablaknak a nyitása. Ugye az előrendelési időszakban ez még tök jó, mert ugye 920 euró ennek az ára, és elméletileg a rendes ára az 1150 euró, de hogy ez most mit jelent, úgy gondolnám egyébként most logikusan, hogy szerintem az előrendelési időablak letelte utántól fog ennek az ára megemelkedni, majdnem, sőt kicsit több is, mint 200 euróval. Úgyhogy szerintem önmagában a 920 euró nem egy vészes ár, viszont az 1150-et ott azért már tényleg elkezdik kicsit tikkelni, azt mondom, hogy ott azért már tényleg lehet magasabb kategória felé is gondolkodni, úgyhogy ezt a bevezető árat szerintem megéri, már csak egyébként poénból is, már csak szépségből is, már csak abból is, hogy egyébként ezt lehet viselni mindenféle vicces kombinációkban a strandon, mondom, ha idén nem, akkor jövőre, végül is nem kér enni, csak egy kis hordás, meg egy kis esetleg óraforgatót, úgyhogy én ezt alapvetően bárkinek jó szívvel tudom ajánlani, és a végén még arról elmélkedtem egy kicsit, hogy vajon ez az óra mennyire fog bekerülni a napi rotációba, vagy mennyire fog bekerülni vagy mennyire lesz mondjuk szervesebb része a gyűjteményemnek, ezt előre sosem lehet megmondani szerintem, úgyhogy úgy gondolom, hogy majd az idő eldönti, de egyelőre nagyon örülök, hogy ez nálam van, ezt egyelőre nem akarom odaadni senkinek, aztán majd meglátjuk, hogy mégis hogyan fog alakulni a kettőnknek a sorsa. Hogyha gondolkodtok ezen, akkor venecianico.com-on holnap délután 3-tól nyílik a rendelés időablak, ahogy azt elmondtam, ha gondoljátok, nézzétek meg. Addig én úgy tudom, hogy mindenképpen ezen a 920 eurós lényegében akciósnak mondott áron lehet elérni, hogy az időablaknak a letelte után 1150 lesz-e, arról mondom, hivatalosan nincs információ, én azt tippelném, hogy szerintem igen, láttunk már ilyen megfontolást tőlük, úgyhogy ha tényleg megtetszett az óra, akkor lehet, hogy most 200 eurót meg lehet spórolni azzal, hogyha gyors vagy, de igazából engem az jobban érdekel, hogy mi az, amit gondolsz erről az óráról, írj le kommentben, és találkozzunk legközelebb.